Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
Most vizsgáljuk meg, hol szorít az a futballcipő, amely nálunk jelenleg a mesebeli 7 mérföldes csizmát pótolja. Mindjárt meg is mondjuk, miért érzünk valamiféle képletes, furcsa szorítást varázslatos futballcipőkkel kapcsolatban. Egyszerűen azért, mert egyre világosabban látjuk, milyen komoly veszélyeket rejt magában a sportnak, általában a testi kultusznak az a túlzott megbecsülése, ami nálunk most tapasztalható. Hát kérem szépen, megmondom őszintén, nekem már akkor rossz sejtelmeim voltak, amikor egykoron megindult a totózás, és az utcán plakátok jelentek meg, nem hazudok, a következő szöveggel: gondolj a családodra és fogadj a Tottót. Kérem, én elismerem, szép dolog, hogy a Totó jövedelem nagy részét sportcélokra fordítják, de még akkor is, miért kell ebbe az én családomat belekeverni? Mi az, hogy gondoljak a családomra és aztán fogadjak? Hát ezen az alapon azt is hirdethetnék, hogy szereted a családodat, akkor menj ki vasárnap az ügetőre és tégy 100 forintot egy lóra. Vagy jó apának tartod magadat, játsz rablójultit forintos alapon piros dupla. És elárulom, engem az is megdöbbentett, hogy a futball világbajnokság elvesztését, ami természetesen egy ideig engem is bosszantott, de azt nem mit csináljak, erős voltam, túltettem magamat rajta. Mondom, engem megdöbbentett, hogy ezt a futball vereséget egyesek Magyarország történelme eddigi legnagyobb katasztrofájának tekintették, valósággal egy új mohácsi vésznek. Hát ebben még nem is volna baj, de kérem szépen, az a fiatalember, aki egy sportvereséget, egy futballvereséget így felfúj, akinek a gondolatvilágát már ennyire betölti a sport, szóval akinek a világ szemlélete már ennyire elsportosodott, az már a mohácsi vész se úgy látja, hogy az a valóságban történt, hanem azt gondolja, hogy mit tudom én, tulajdonképpen nekünk akkor nem is kellett volna kikapnunk a törököktől. Mert Magyarország kapuját egy Tomori nevű érsek kitűnően védte, Szapolyainak is volt egy pár jó lefutása. A hibát csak Brandenburgi György, az akkori csapatkapitány okozta, aki a balszányra Sánta Bátorit állította. Igen, kérem, az a futballtól megmétezett agyú fiatalember már így látja a mohácsi vészt, hiszen Lajos kettőnek, akarom mondani, egy második Lajosnak is volt egy pár szép csele, sajnos az utolsó cselébe belefut. És ez eldöntötte a mérkőzés sorsát, mert ettől fogva másfél száz éven át a török válogatott csapaté lett a hegemónia. Igen, kérem, ez a baj, hogy a sport így befolyásolja a gondolkodásunkat, hogy gyermekeink most már kizárólag sportembereket választanak maguknak eszményképül, hogy csak kocsisanyik és ciborszolik akarnak lenni, akikre mi egyénileg büszkék vagyunk. Hát ne értsük félre egymást, mi is szeretjük a sportot, mi is ott vagyunk a 90 000 szurkoló között a Népstadionba, mi is minden vasárnap reketre ordítjuk a torkunkat, nekünk is dagadt a keblünk a büszkeségtől, amikor megvertük az angolokat, a svédeket, az osztrákokat, de akkor is kimondjuk, nem bánnánk, ha a gyerekünk néha Arany Jancsi vagy Petőfi Sanyi akarna lenni. Mert mi? Mert mi, akik az irodalomnak és a művészetnek is szurkolói vagyunk, már kevéssel is megelégednénk, már beérnénk azzal is, ha mondjuk egy Szőnyi István vagy egy Csók István kiállításáról csak tized annyit beszélnének, mint egy Lóránt vagy egy Lantos kiállításáról. De ezért ne tegyünk senkinek szemrehányást, itt csak mi vagyunk a hibásak, mert ami itt a közelmúltban sportban véghez ment, az már tiszta bálványimádás volt. Hát mindnyájan hallottuk a speakert, aki a sport közvetítésében öcsi kincseket érő világhírű ballábáról beszélt. Hát kérdem én önöket, mikor bálványozták így egy földi embernek a testrészét? Beszéltek így valaha is Beethoven bal füléről? Vagy Munkácsi Mihály kezéről, vagy Liszt Ferenc ujjairól, vagy mondjuk a 18. század nagy nőhódítójának, Casanovának a szívéről? Beszéltek így? És ami a jellemző ugyanennek az öcsinek, ugyanennek a bálványnak, aki 60 válogatott meccsen szerzett diadalt a magyar színeknek, egyetlen vesztett meccs után, amikor hazaérkezett, Kelenföldnél ki kellett szállni a vonatból, mert a tüntetők miatt nem volt ajánlatos a világhírű kincseket érő ballábával a körúton végig menni. Bocsánatot kérek, kérdek én önöktől valamit. Van olyan fontos egy regény, mint egy futballmeccs? Ugye, hogy van? Hát előfordult már az, hogy mi kimentünk tüntetni az utcára, mert egy rossz regény megjelent. Ugye, hogy nem? Pedig egy párszor kimehettünk volna.
Szkelorex. Az élet szklerózis multiplexel. Bara Péter műsora a Civil Rádióban. A szklerózis multiplex, rövidített nevén SM, úgynevezett autoimmun betegség, ami a központi idegrendszert támadja. Ilyenkor a szervezet védekező rendszere, az immunrendszer, tévesen a gazda személy ellen fordul. Ennek következtében SM-ben az idegsejtek körüli védőburok, szakszóval a mielin, kisebb-nagyobb mértékben károsodik. Emiatt lassul az idegpályákon futó jelek sebessége, ami nagyon változatos idegrendszeri tüneteket okoz, mint például zsibbadás, gyengeség, látásproblémák, egyensúlyzavar, fáradékonyság és sok más egyéb. A szklerózis multiplex az ezerarcú kór. Mindenkinél másként jelentkezik és másként alakul. Jelenleg még nincs gyógymódja, de a kifejlesztett gyógyszeres kezelésekkel és életmódbeli változtatásokkal a betegség kordában tartható, az életminőség javítható.
Köszöntöm Perics Évát, a Civil Rádió Szkelorex műsorának mai vendégét. Szervusz!
Szia, Péter!
Lőjük be a dátumot, tehát 2025. július 25-en van. Beszélj magadról!
Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, mert így gondoltál rám, mert ez tényleg nagyon különleges dolog számomra. Perics Éva, Perics Évi vagyok, és férnél vagyok, illetve szép kis családban élek. Van egy gyönyörű szép kislányunk, aki 15 éves és fantasztikusan jól teljesít. Most éppen Skopjeban van egy nemzetközi úszó versenyen, és elég jól nyomja a dolgot, és szeli a habokat. Most éppen Budapesten élünk a 15. kerületben, Rákospalotán, egy szép kis kertes házban, csak a kerttel én nem nagyon tudok foglalkozni, mert fizikailag sajnos nem bírom. Így nehéz, elég sok terhet ró a férjemre, ez is. Egyébként is ő nagyon sokat vállal itt a mi családunk menedzselésében.
A betegségedről mikor kezdődött, hogyan esetleg valami rásegített, hogy kijöjjön?
Én gyógyszerész vagyok végzettségem szerint, és én gyógyszerészként dolgoztam Angliában. 2006-ban mentünk ki, Stocktonon 10 az Észak-Kelet-Angliában van. Ott dolgoztam gyógyszertárban. 2007-ben azt vettem észre, március magasságában, hogy foltot láttam a bal szememmel. Egy olyan foltot, mint amikor mindenkinek ismerős, hogy a vakú villan, elkészül a fénykép, és akkor nagyon sokáig ott marad az a folt, és bárhová nézel, az ott van, aztán egyszer csak elmúlik. De ez nekem nem múlt el. Sőt, vaku villanás se volt, tehát nem volt mitől lenyen. És akkor érleltem magammal, heteken keresztül gondolkoztam, hogy most mi a fenét csináljak ezzel, de egyre rosszabb volt, egyre jobban zavart engem, egyre rosszabbul láttam. Rendesen látászavarom volt, ott a kollégákat megkérdeztem, hogy ilyenkor mit lehet csinálni, és akkor mondták, hogy menjek el először a háziorvosomhoz, elmentem, fogalma sem volt, hogy mit lehet ezzel csinálni. Egy dolgot csinált, hogy beutalt szemészetre, akkor elmentem szemészetre. Ez így 2-3 nap alatt így lefutott az egész. Elmentem szemészetre, és akkor ott vizsgált az orvos, rám nézett. Hát ez egy szemideggyulladás. Hát lehet, hogy ez sem.
Ez Anglia.
Ez sem, hát a nénikédnek talán, de nekem biztos nem. Na mindegy, eljöttem.
Volt a családban nálad, ez sem.
Egy távoli rokonomnak van valami harmadunok a testvérem, vagy ilyesmi. Igen. Térjünk vissza Angliába, és akkor továbbra sem múlt el ez a foly dolog, meg igazán semmi se történt. Ez volt márciusban. Júniusban hazajöttünk szabadságra, 2007-20. És akkor gondoltam, hogy jó, hát ha itthon vagyunk, akkor ennek én azért utána megyek. És akkor itthon elmentem szemészetre, a szemészel elküldött neurológiára. Akkoriban 2007-re ez jellemző, hogy akkor ez a magyar egészségügyben ez az egész történet 2 hét alatt lezárult. Tehát eljutottam neurológiára egy STK-ba, szakorvosi rendelőintézetbe egy neurológus szakorvoshoz, és igazán, amikor megvizsgált, és akkor már mondta, hogy hát elég valószínű, hogy ez sem, de azért elküld engem MRI vizsgálatra, és akkor majd ezt kimutatja. MRI vizsgálat az pár napon belül volt, és akkor megvolt a diagnózis, hogy ez az.
Ekkor voltál 30 éves.
Igen, és hát akkor mondta a doktornő nekem, hogy igazán ezzel most nem kell semmit se csinálni, legkevésbé megijedni kell, mert mondta, hogy ez ránézésre sem annyira vészes, meg úgy egyébként maga az állapot sem vészes. Viszont azért biztos, ami fix felírt nekem antidepresszáns gyógyszer, mert hogy tudta, hogy iszonyatos stressznek vagyok kitéve, tehát akkor ez így egy picit fog segíteni. Visszamentem Angliába, ugye dolgoztam tovább, szedtem a... És tényleg jó volt, de az volt a baj, aznak van egy bizonyos mellékhatása, ami nem mindenkinél jön ki, aki szedi, de nálam pont kijött, és az rám nagyon rossz hatással volt. Csak én ezt ugyannyira nem érzékeltem, és emiatt túlpörögtem. Ez odáig vezetett, hogy 2007 novemberében kaptam egy epilepsziás rohamot. És akkor ott nekem vége volt az egész mindennek. Haza is jöttünk Angliából, karácsonykor már itthon voltunk. Akkor hazajöttünk, és elkezdtem gondolkozni, hogy akkor hogyan tovább. Arra gondoltam, hogy hát Magyarországon, Patikában nem nagyon szeretnék dolgozni. Az egyik oka azért, mert hogy fizikailag nem annyira nyerő. Másrészt meg szakmailag, tehát hogy az angol gyógyszertár és a magyar gyógyszertári világ összehasonlítás az eléggé markáns különbséget mutatott. Na mindegy, részletekben nem megyek bele. És akkor elkezdtem dolgozni a Richterben klinikai vizsgálatokkal kapcsolatban. Tehát irodai munkát végeztem. Dolgoztam, jó volt tulajdonképpen. Annyit éreztem akkor abban az időszakban, amire emlékszem, hogy nagyon fáradékony voltam. Viszont ezt én úgy fogalmaztam meg magamban, hogy tulajdonképpen ez egy jó dolog, mert az esemben azt mondják, hogy minél többet kell pihenni, és kvázi a testem rá kényszerít, hogy pihenjek, mert egyszerűen megáll. 10-15 perc pihi, és aztán megy tovább minden. Igen.
Közeledünk 2010-hez, amikor is megszületik a gyermeked, ennek az előzményéről beszél.
Hogy ő megszületett, az a legnagyobb ajándék az életemben. De most ez úgy történt, hogy amikor megvolt a diagnózis, akkor engem első kanyarban az a doktornéni az STK-ból elküldött egy SM specialistához, aki a Zsuzsaki Kórházban a főorvos úrhoz, és akkor ő elmondta, hogy ez mi, meg hogy, akkor megnéztük az MR felvételt, akkor elmagyarázta, hogy mit kell látni, és ő mit lát, és az mit jelent, és akkor rákérdeztem, hogy mivel, hogy nálam a családban van egy SM beteg, meg a férjem családjában is volt nagyon régen egy nagyon távoli rokon, akit SM-mel diagnosztizáltak, kérdeztem, hogy akkor mire számíthatunk így a gyerekvállalás kapcsán, és akkor annyival elintézte, hogy jaj, Éva, mikor az a gyerek megszületik, és mire olyan korba jut, hogy SM beteg legyen, addig a gyógyítható lesz. És egy gyermek megszületett 2010-ben,
hogy... Miért nincs gyermeknek testvére?
Nekem addig, amíg a kislányom meg nem született, tulajdonképpen semmi problémám nem volt, A várandóság alatt volt egy olyan eset, hogy megkaptam a H1N1 influenza elleni védőoltást, mert hogy akkor volt ez aktuális, és sajnos attól nekem jött egy subom, és emiatt kellett szednem szteroidot, 12 hetes várandósan, de ezen felül semmi probléma nem volt. Kisasszony megszületett, boldogok voltunk, de egy idő után, 2011 karácsonykor megint csak lett egy subom. Akkor kaptam először a szteroid kezelést, az első lökésterápiát infúzióban. Azután egy évvel kezdtem el a béta-interferon kezelést, és most jön a lényeg, hogy a béta-interferon mellett nem lehet gyereket vállalni. És a Hanninak ezért nincsen testvére, mert hogy nem tudtunk már gyereket vállalni, mert mindig olyan gyógyszert kaptam. Sajnos ezek a SM gyógyszerek, ezek olyanok, hogy gyereket nem lehet mellettük vállalni.
Jogáról is.
A jogát 2012 magasságában kezdtem el. Aztán
és miért? Ugye,
azért, mert engem a jóga nagyon régen érdekelt, mert nagyon régóta piszkálta a csőrömet, hogy fú, ezt a jogát, ezt így kéne próbálni, és valahogy soha nem jött össze. De akkor 12-13-ban valahogy így jött egy lehetőség, hogy lehetett menni valahová jogázni, és nagyon megtetszett, és én azt nagyon megszerettem.
És a szklerózis multiplex katalizálta az érdeklődésedet?
Hát valamennyire igen. Azt tudtam, hogy valamennyi mozgásra szükség van, és igazán a főorvos úr is mondta, hogy az a jóga az jó lesz, akkor már elkezdtem figyelni, hogy van-e lehetőség arra, hogy elmenjek. Na most 2012-ben volt egy 2 éves gyerekem, nem volt akkora nagy mozgás lehetőségem, úgyhogy nem jöttek úgy szembe lehetőségek, tehát ami jött, arra rögtön ráugrottam, és tulajdonképpen akkor kezdtem el a jógát. Ezt nagyon szeretem, és mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom. Ez egy olyan mozgásforma, ami átmozgatja az egész testet, valamennyire erősíti az izmokat, és ami a legfontosabb, hogy nyújt, lazít. Nekem, és szerintem hát a SM betegek mondjuk 99%-ának ez a baj, hogy az izmok befeszülnek.
A téged körbevő szűk családodról már mondtál néhány szót. Támogatást tőlük kapsz, mástól is, hogy van ez?
Hát kezdjük a támogatással, hogy a család nagyon erősen támogat engem, tehát az egészen közvetlen család, tehát a férjem is, lányom is. Hogyha azt mondom, hogy nagyon aranyosak és kedvesek, az édes kevés, tehát tényleg mindig számíthatok rájuk. A bővebb család is nagyon sokat segít, tehát a anyósom, sógornőm, hát anyukám, nagyon sokan mindenki segít tényleg, és mindenki mindig mondja, hogy jaj, csak szóljak, hogy bármire szükség van.
És mit mondanál a beteget körülvevő embereknek? Segítőknek.
A segítőknek és a családtagoknak azt tudom tanácsolni, és ugye ez saját tapasztalat, hogy először is szeressék nagyon a beteget, és persze a beteg is szeresse azért a hozzátartozót, elvileg ugye azért házasodtak össze annak idején, mert szerették egymást. És ez úgy nem árt, hogyha az ember megőrzi az emlékezetében. A másik a türelem, mert az eléggé fontos dolog egy ilyen helyzetben. A kitartás, bíztatni egymást, illetve még egy dolgot, amit tanácsolok, hogy a hozzátartozó, illetve a közvetlen segítő, közvetlen családtag, ő az, aki minden nap a beteggel együtt van, és ő az, aki a betegnek minden rezdülését már ismeri kívülről tudja, hogyha bármi olyan dolgot észlel, hogy valami változás van, vagy valami, akkor azt azonnal szóvá kell tenni, szólni kell.
Erre neked van egy példád.
Erre nekem van egy példám, hogy a férjem például nagyon régóta észleli azt, hogy még abban a fázisban voltam, hogy jöttek a subok, szólt nekem egy pár héttel korábban, hogy figyelj, nem sokára subad lesz, mert egyszerűen megérezte, meghallotta a hanghordozásomat, látta a mozgásomat, érzékelte, hogy mennyire vagyok fáradt, kimerült, hogy milyen változások vannak pici rezdülésekben, amit én saját magam nem is érzékeltem.
Egy kicsit hasonlít, mondta, mint az epilepsziás rohamot jelző kutya.
Egyébként igen, vagy mondjuk a migrénnek az aurája. Tehát ezek ilyen előfele van ezeknek a dolgoknak, és mondta, hogy hát most figyelj, mert most subad lesz. Mondtam, jaj, de hogy lesz subom, hát tök jól vagyok, minden oké, izé. Igen, 2 hét múlva mentem be a kórházba, és kaptam a lökésterápiát, szteroidot. Ezekre baromira oda kell figyelni, illetve, hogyha ez így megvan, ezt így a környezet ki tudja úgymond szűrni, vagy ki tudja szúrni, akkor nagyon jó, hogyha ilyenkor az orvossal is felveszik a kapcsolatot. Sajnos ez nálunk nem jött így teljesen össze, mert annyira elmentünk ezzel a dologgal, mindegy, ez hosszú történet, de ez például egy orvosnak is biztos, hogy nagyon úgymond jól jön. Tehát a terápiát sokkal jobban tudja felépíteni, vagy tervezni, vagy megbízni benne, hogyha van egy ilyen úgymond külső segítség is, aki azt mondja, hogy doktor úr, én ezt tapasztaltam. Hogyha úgy érzi bárki, akár a beteg, akár a segítő, hogy segítségre van szükség, mert ez már sok neki, nem bírja már el, nem bír ezzel a helyzettel, akkor igenis külső segítséget kell kérni. Vannak pszichológusok, ott van a kezelőorvos, vannak más családtagok is, tehát ezt szóvá kell tenni, nem szabad bent tartani.
Mik a céljaid?
Elsődleges célom az az, hogy ezt a drága gyermeket rendesen felnevelni, tehát hogy úgy elindítani az életbe, hogy rendben legyen. A másik célom saját magammal kapcsolatban, én kitűztem azt, hogy én meg fogok gyógyulni. A jelenlegi gyógyszerkutatások nagyon biztatóak, hiába végeztem orvosi egyetemet, hiába mindenhonnan azt hallom, hogy jaj, hát ez gyógyíthatatlan, jaj, hogy most mit várok, meg mit idézőjelben ugrálok, meg jaj, nem kell, de igen, én tudom, hogy meg fogok gyógyulni.
Köszönöm szépen az interjút Peri és Évának.
Én is köszönöm szépen, hogy meghallgattál.
Skelorex. Az élet szklerózis multiplexel. Bara Péter műsora a Civil Rádióban.
Civil Rádió 2025.
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
M'apporte ma joie de vivre et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi? Moi je t'aime comme on aime qu'une fois et je reste prisonnière, prisonnière. J'espère te le rendre quand heureuse dans tes bras comme prima tu me donnes comme prima tant de joie.
Dalida. Nevét az egész világon ismerték a 20. század második felében. Yolanda Cristina Giliotti néven olasz családba született az egyiptomi Kairóban 1933. január 17-én. Ő volt a középső a família három gyermeke közül. 10 nyelven, angolul, arabul, franciául, görögül, héberül, hollandul, japánul, németül, olaszul és spanyolul énekelt. 1951-ben második helyzet volt egy szépségversenyen. 1954-ben pedig elnyerte a Miss Egypt koronát. Egy ügynökség modellje lett, közben filmszerepeket is kapott. Ekkor vette fel a Dalida nevet, bibliai Sámson és Delila története nyomán. 1954-ben Párizsba költözött. Ugyan ezen évben rögzítették vele a héberül és franciául énekelt Havana Gila című dalt.
Le plaid se range, c'est le dernier jour de moisson. Dansons sur cette terre, fertile et fière, qui reverra notre sillon. Dansons sans plus penser au mal qu'on s'est donné, pour le faire avec ce grain qu'on vendra demain. Dansons cheveux orants, et si de temps en temps, ton corps serre mon corps juste un peu plus fort. Ourou, ourou, ahim, ourou, ahim, elle est sa mère. Hurwahim el-Sameah, Hurwahim el-Sameah, Hurwahim, Hurwahim
Eleinte kabarékban lépett fel, ahol aztán felfedezte az Europe 1 rádió zenészi szerkesztője, Lucien Morris, aki később a férje lett. Eljátszott egy szerepet a Tutanhamon maszkja című filmben, majd 1957-ben a Párizsi Olimpia színpadán a Jövő sztárja című műsorban szerepelt. A Bambino című dallal felkerült a slágerlistákra is, így befutott.
Même celle dans la rue dira de comme une âme en peine, et tous les soirs sous sa fenêtre on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sul tuo manto, mon petit bambino, ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix carine, mon petit bambino. tu peux chanter tant que tu veux. Elle ne te prend pas au sérieux avec tes cheveux si blancs.